95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok Patriot típusú légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának, amelyek elengedhetetlenek Kijev számára az orosz csapások elleni védekezéshez. Az MT megjegyzi, a diplomáciai tevékenység felgyorsul azzal, hogy az amerikai elnök bejelentette, találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral. Keith Kellogg amerikai nagykövet szintén újabb ukrajnai látogatást kezd. Trump szerint Ukrajna fizetni fog az új fegyverekért. Észak-Korea megerősítette Oroszország támogatását az Ukrajna elleni háborúban. Erről az észak-koreai állami média számolt be, Kim Jong-un észak-koreai vezető és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozója után. Lavrov ezután Kínába utazott, ahol a Sanghaji Együttműködési Szervezet külügyminiszteri tanácskozásán vesz részt. Németországban a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása mellett foglalt állást a német államfő. Frank-Walter Steinmeier a ZDF televíziónak azt mondta, meg kell vitatni a sorkatonai szolgálat visszaállításának kérdését, különösen az európai biztonsági helyzet megváltozása, az ukrajnai háború, illetve az új amerikai kormányzatnak a transzatlanti kapcsolatokhoz való megváltozott hozzáállása miatt. Németországban 55 év után 2011-ben függesztették fel a kötelező katonai szolgálatot. Ausztrália nem fog előre kötelezettséget vállalni csapatok küldésére semmilyen konfliktusban, közölt az ausztrál védelmi iparért felelős miniszter. Pat Conroy arra a jelentésre reagált, amely szerint a Pentagon arra kért a szövetségesét, tisztázza, milyen szerepet vállalna, ha az Egyesült Államok és Kína háborúba keveredne Tajvan miatt. Pat Conroy elmondta, Ausztrália aggódik Kína nukleáris és hagyományos haderőinek megerősítése okán. Ausztrália és az Egyesült Államok legnagyobb 19 ország 30 ezer katonájának részvételével zajló hadgyakorlata pedig épp tegnap kezdődött Sydney kikötőjében. Már tegnap rendkívüli egyeztetést tartottak az Európai Unió diplomatái a szombaton bejelentett 30%-os amerikai vám miatt. Ma az uniós kereskedelmi miniszterek tanácskoznak Brüsszelben. Donald Trump amerikai elnök levele szerint augusztus 1-től 30%-os vámot vett ki az Európai Unióból származó árukra az Egyesült Államok. Határozott intézkedések bevezetését szorgalmazta az Európai Unió részéről a német pénzügyminiszter az Egyesült Államokkal szemben. Lars Klingbeil a Süddeutsche Zeitung című lapnak nyilatkozva kiemelte, ha nem sikerül tárgyalás útján igazságos megoldást találni, akkor meg kell védeni az európai munkahelyeket és vállalatokat az egyre súlyosbodó globális kereskedelmi háborútól. Lars Klingbeil szerint az amerikai elnök vámpolitikájának csak vesztesei lennének, és a konfliktus az amerikai gazdaságot legalább annyira fenyegeti, mint az európai vállalatokat. Politikai megállapodás kötött az Európai Unió és Indonézia az átfogó gazdasági partnerségi egyezmény kapcsán, jelentette be Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke és az indonéz elnök. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, az egyezmény új piacokat nyit meg, és hozzájárul a tiszta technológiákhoz és az acéliparhoz szükséges kritikus nyersanyag ellátási láncok megerősítéséhez. A megállapodás kulcsfontosságú lépés a lassan egy évtizedet tárgyalt szabadkereskedelmi egyezmény szeptemberi lezárása felé, amelyet az EU kereskedelmi biztosa, valamint Indonézia gazdasági minisztere véglegesít majd. Országszerte tart az aratás, a búzának több mint a felét már betárolták a gazdák, közölt az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán hangsúlyozta, javában tart a munka a földeken, az őszi árparatása mostanra lényegében befejeződött, országos termés átlaga hektáronként 5,6 tonna. Az őszi búza aratása is ütemesen halad, az elmúlt napok esős időjárás ellenére már több mint 50%-on áll, a nyári aratású növények tekintetében az ország ellátása biztosított és bőven jut exportra is. A Központi Statisztika Hivatal szerint áprilisban 0,5%-kal gyengébben teljesített az építőipar, mint egy évvel korábban. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 5,7%-kal kisebb, az egyéb építményeké 6,5%-kal nagyobb volt. A szezonálisan és munkanap hatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése áprilisban 5,3%-kal meghaladta a márciusit, az első négy hónapban a termelés volumene 4,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt ma a nap, az északkeleti-keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor zivatar, mérsékelt maradt a szél, a csúcsomérséklet 32-33 fok körül alakul. Holnap nagyobb eséllyel alakulnak ki a környékünkön viharok, a szél pedig sokfelé felélénkül. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, 2025. július 6-án, 70 éves korában elhunyt Fórián Lajos, venezdíjas mesterszakács. Most a Miskolci Szakképzési Centrum Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán közzétett közleményt ismertettem. Kivételes szakmai tudásával, elhivatottságával és emberségével maradandó nyomot hagyott a hazai vendéglátás világában. A szakmai képzés iránti elkötelezettségem, a fiatal tehetségek támogatásam és a tanulói versenyek iránti szenvedélyem mindannyiunk számára példaként szolgál. Távozásával nem csak egy kiváló szakembert, hanem egy igazi mentort és inspiráló kollégát veszítettünk el. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük. Idéztem tehát ezeket a sorokat a Miskolci Szakképzési Centrum Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán olvasható közleményből. És mi is emlékezünk itt a Szent István Rádióban kedves riportalanyomra, Fórián Lajos venezdíjas mesterszakácsra. Hiszen portréműsorunk mai adása egy emlékműsor lesz, amelyben azt a riportot hallgathatják meg újra, amelyet évekkel ezelőtt készítettem Fórián Lajossal. Hogyan alakult ki önben a főzés és a szakács mesterség és hivatás iránti érdeklődés? Ez már gyermekkorban elkezdődött?
Én azt hiszem, hogy igen, mivel nekem édesapám is szakács volt, és hát ezt ha látja az ember, akkor ezt megszereti. Ezt megszereti. Abban az időben másabbak voltak a viszonyok, más volt a helyzet, de akkor is meg lehetett szeretni. Aztán nagyon jó mestereim voltak, mikor tanuló lettem. Feltétlenül meg kell említenem a Nagy Sanyit, ő volt, tekintem igazán a mesteremnek. Meghalt, szegény, nyugodjon békében.
Miért őt tekinti a mesterének, tőle tanulhatott a legtöbbet?
Én azt hiszem, hogy igen, hogy emberileg is, meg szakmailag is ő volt az, aki megfelelő alázattal közelítette ez a szakmához. Tehát ezt a szakmát ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha szereti az ember. Aki ezt a szakmát nem szereti és ezt a munkát végzi, annak szenvedés az életem. Ez egy roppant nehéz munka. Ez fizikailag is, szellemileg is meglehetősen igénybe veszi az embert. És én azt hiszem, hogy ő volt az, aki megszeretette úgy velem, hogy hogy élvezz az ember azt, amit csinál. És én nekem könnyű helyzetem volt, tehát mondhatom azt, hogy könnyű életem volt, mert én azt csináltam, amit. És ezt nagyon sokan mondják, ezt nagyon sokan elmondják, hogy neki milyen jó. Tehát aki ezt nem érzi, az nem is érti meg. Mert úgy van vele, hogy a munka az munka, mert dolgozni kell, és itt erről van szó, itt most a munkavédelem biztos örül majd, de én ügyvezető vagyok, tehát én dolgozhatok bármennyit. Tehát van, hogy 3 napig az ember szinte alig-alig ül le, dolgozni kell, meg nem áll, nagyon sok munka van, fizikailag is kifárad nagyon, szellemileg is, és mégis mikor a végterméket látjuk, most ez lehet akármi, lehet egy verseny, ahol hideg tálakat készít, vagy akár meleg konyhába is egy verseny, és mikor látja, mikor készen van, akkor az úgy kárpótolja 2-3 napos munkáért, vagy ha meleg konyha, amikor egy nagyobb rendezvényt csinál az ember, és mit tudom én, az emberek látja, hogy üresen jönnek vissza a tányérok, mert mindent megettek, és nem azért, mert keveset adott, hanem azért, mert finom volt az étel, azért az nagyon nagy elégtétel, vagy nagyon nagy kárpótlás azért a fáradtságért, amit beleölt.
Gyermekként tudatosan már az iskoláit is így választotta meg, hogy szakács szeretett volna lenni?
Igen, hát én szakmunkásképzőt végeztem annak idején, utána végeztem el a szakközépet, ahol a Kígyósi Zsolt barátom volt az osztályfőnököm, és nagyon, nagyon hálás szívvel gondolok vissza rá is. És még utána elvégeztem az áruforgalmit, meg élelmezésvezetőt, ami ugye szakmámhoz kellett, amit előírtak, vagy éppen nem is írták elő, de jó volt, hogy tanulja az ember. Nyilván, amikor érdekli az embert egy szakma, akkor minél többet szeretne megtudni. És a fiataloknak is mondom, mert azért mindig van 7-8-10 tanulunk, hogy ezt, amit mit csinálunk, ezt folyamatosan kell tanulni. Ezt nem lehet úgy megtanulni, hogy most leülök és megtanulok egy szakácskönyvet. Azt, ha folyamatosan nem tanulja az ember, sőt, sok barátom van, akivel itt szoktunk egymással szórakozni, hogy bizonyos szakirodalmat elő kell venni, és át kell olvasgatni. És ez komolyan így van.
Hol volt az első munkahelye?
Hát, hogyha most azt mondom önnek, hogy én az életem első munkahelyén dolgozom, akkor igazat mondok. Én valóban az első munkahelyemen dolgozom. 1969-ben kezdtem a Bükkvidéki Vendéglátó vállalatnál, aztán 89-ben alakult a KFT-nk, ami a Bükkvidéki Vendéglátónak volt akkor még a többségi tulajdona, aztán megvásároltuk a Bükkvidékitől a részüket, és így a mi tulajdonunkba került. Tehát ha azt veszem, én ugyanannál a cégnél dolgoztam le 40 évet.
Mert hogy most is egy éttermet vezet, és ennek az étteremnek az ügyvezető igazgatója.
Így van, így van. Ezt hát egy olyan 1,5 évvel ezelőtt csináltuk meg, fejeztük be ezt az éttermet, akkor nyitottunk. December 9-én múlt egy éve, hogy megnyitottunk. Hát a családdal csináljuk gyakorlatilag, természetesen vannak alkalmazottaink, de igazándiból a feleségem, a 2 fiam segítségével csináljuk, akik véletlenül természetesen szakácsok.
Érdekes ez, hogy egy családban mindenki szakács.
Igen, bár nem tudom, nem ritka ez, hogy vendéglátós családok vannak, és ez azért nem ritka, mert azok a családok, tehát vendéglátós családok maradnak leginkább együtt, akiknél mind a 2 fél vendéglátós, mert ez egy olyan speciális életforma, de hát egy étteremnek is azért a nyitva tartása. Itt mindig szóba kerül ez, hogy mi akkor dolgozunk, mikor a többi ember szórakozik. És ezek általában az ünnepnapokra esnek, ezek olyan időpontban, szilveszter, amikor tényleg mindenki szórakozni akar, és akkor nekünk dolgozni kell. És a gyerekek azok úgy nőttek fel, ugye, hogy mind a 2 gyerek, hogy valahol mindig dolgoztunk, és akkor ők bejöttek, mert az óvoda be volt zárva, az iskola után bejöttek, és ott sertepert éltek mindig a konyha körül, és egy percig nem volt kérdéses, semmi erőszak nem volt benne. Akkor megkérdeztük a Gabi fiam, mikor 8-os volt, hogy és Gabi mégis úgy mihez volna kedved, hogy mit szeretnél, hogy akkor a számítógép akkor nagyon új volt, és mindenkit érdekelt a számítógép, hogy mégis mihez volna kedve, és nagy kerek szemekkel megkérdezte, hát mihez lenne kedve, hát szakács, hát mi. Hogy ez annyira evidens volt, hogy egyszerűen szóba se jött más, hogy más szakmát tanuljon, vagy más dolog érdekelje. Nagyon sok helyen voltunk már versenyezni, ahol eredményesen vettünk részt. Hát voltam egyedül is, de voltam a nagyobbik fiammal, olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Voltunk már olyan versenyen, ahol jobb helyezést ért el a fiam, mint én. De én roppant büszke voltam rá, hogy jobbat csinált. és eredményesebb volt. Hát a kicsi ő még most tanuló, ő is volt már versenyen itthon, a kategóriájában aranyérmes lett, és abszolút kategóriában második lett, tehát ezüstérmes lett. Aztán tulajdonképp látta azt is egy-egy versenyre, amikor elmentünk, hogy milyen nagy munka is van vele természetesen, azt az oldalát is, bár akkor még egy a könnyített oldalát láttam, mert azért egyből nem lehet beleugrani a sűrűjébe, de látta, hogy bizony 2 napot és 3 napot is egyfolytában lehúztunk úgy, hogy alig-alig zuhanyozni mentünk le, meg esetleg átöltözni, és utána jött az utazás a versenyre, és ott kipakolni, és akkor ott az egész napot, mikor már nagyon fáradt az ember, még akkor az egész napot végig kell várni, és akkor jön az eredményhirdetés, és akkor az olyan öröm, mikor egy nagyon távoli országba elmegy az ember, nagyon távoli, jó, hát Luxemburg 1000-valahány kilométer, tehát elég távol van, és azért oda elmenni, és egy olimpián, egy világbajnokságon, mikor nagy nehezen kiejtik a nevünket, elég nyelvtörő nevünk van, azért az olyan nagy boldogság, hogy azért megéri dolgozni.
Említette, hogy a szakácsnak nagyon-nagyon sok mindent tudnia kell, összetett foglalkozás hivatása szakácsmesterség, fogalmazhatunk így is. Nos, milyen jellemzőkkel is kell bírnia egy jó szakácsnak? Mitől jó egy szakács? Meg tudjuk ezt így fogalmazni?
Hát, hogy mitől jó egy jó szakács? A jó szakácsod és a rossz szakácsod azt különbözteti meg, hogy egy jó szakács sokkal kevesebbet hibázik. Mindenki hibázik, de egy jó szakács nagyon ritkán hibázik. Az, amit igyekszünk most is bele nevelni a gyerekekbe, amin rajta vagyunk, és a régi öregek, Ingoványi, Mátyásudi, amit igazán profik, hogy gazdálkodni kell. Szóval egy szakács olyan, mint otthon egy háziasszony, amikor benéz a kis hűtőjébe, megnéz a spájzba, megnézi, hogy mi van bent, aztán lemegy a boltba, vagy a piacra, és megveszi, amire szüksége van. Egy jó szakács az gazdálkodik, egy jó szakács tudja, hogy mit, mikor kell rendelni, mire van szükség, mit nem érdemes, még meddig lehet tárolni. Szóval én azt mondom, hogy egy jó szakácsban benne kell lenni azért a normális vagánságnak, inkább így mondom, ez a jobb szóra, hogy a normális vagánságnak benne kell lenni azért egy szakácsban, mert tutyi-mutyi szakács az nagyon gyenge szakács, az ritkán jó szakács.
És ezt a tudást azért évek alatt, évek hosszú sora alatt sajátíthatja el az ember. Ahogy kikerül az iskolából, még ezekkel a tudásokkal, jellemzőkkel, jellemvonásokkal nagyon kevés szakács rendelkezik.
Hát, aki azt mondja, hogy ő rendelkezik már olyan fiatalon és ezekkel a dolgokkal, az nem biztos, hogy tudja, hogy mit mond, mert a mi szakmánkat azt mindig tanulni kell. Szóval ezt folyamatosan tanulni kell, át kell olvasni a könyvecskét, meg kell nézni benne, hogy azért ne hibázzon az ember. És én ebben semmi rosszat nem látok. Nehéz minden ételt fejbe tartani. Vannak nagyon-nagyon ritkán készített ételek, amit nem készít minden nap az ember. Bizony, szégyen, nem szégyen. Hát felejt az ember, ez egy isteni adottság, hogy felejteni tud, és az meg nem szégyen, hogy utána néz. És inkább nézem utána, ez akár fiatal, akár idős, mint hogy butaságot csináljon. Én egyébként azt mondom, hogy az ember akkor jön rá, mikor már nagyon jó szakásnak mondják, akkor jön rá, hogy mennyi minden van még, amit nem tud. Hogy mennyi minden van még, amit nem tud, mikor kikerül az ember külföldre dolgozni, és lát olyan dolgokat, ami nekünk még hiába korszerű gépeink, berendezéseink vannak, amit még nem is látott adott esetben. Használni se tud, meg nem is látott. Vannak olyan konyhatechnológiai fogások, amit szájt átva néz.
És ön már járt így külföldön, mint egy tanulmányút szerűen, hogy ismereteket szerezzen?
Hát azért attól több volt, mint tanulmányút, vagy ha tanulmányút volt, akkor elég hosszúra sikerült, mert hát 26 hónapot dolgoztam Algériába, egy olasz cégnél, szóval az nincs túl közel. És azért az ottani viszonyok azok nem olyanok, mint a miénk.
És ott is szakácsként dolgozott?
Igen. Hát szakács, tulajdonképp ott olasz szakácsokkal dolgoztam együtt ezt a 26, illetve 23 hónapot, mert 3 hónapot voltam magyarokkal előtte. Hát az olasz egy bizonyos idő után a főnököm, tulajdonképp egy olasz cégnél dolgoztam. Ő nem mondta, hogy ő elmenne megnősülni, aztán ott hagyott egyedül.
Akkor kalandos volt az élete. És milyen ételeket készített?
Kint Algériában? Volt időszak, amikor vegyesen ment, sőt, először magyar ételekkel próbálkoztunk, bár annak is egy olyan részével, ami csak marha húsból, szárnyasból, halból készületett, miután muzulmán országban voltunk, és itt a sertéshús teljesen kiesett, de elmondom, hogy azért nem teljesen esett ki, mert a magyarok ugye mindig elég találékonyak voltak, és rájöttek, hogy az arabok is szeretnek vadászni. És ott is van vaddisznó. A igaz hívők, a muzulmánok, ők nem nyúlnak a sertéshúshoz hozzá. Lelővik a vaddisznót, mert ott is összetúrja a vetést, meg minden, de ők hozzá nem nyúlnak, ott hagyják. És miután ezt a okos magyar kiszúrja, akkor egy autóval megy utánuk, és amikor lelőtték a vaddisznót, fölrakjuk a platóra, és akkor befelé gyorsan nyúzni meg. Elnézést, hogy elnevetem a dolgot, de valóban így volt, hogy sertéshúshoz akkor jutottunk, mikor mentek az arabok vadászni, akkor mentünk utánuk, és szedtük össze a vaddisznót. Egyébként ott főztünk marhát, halat, szárnyasokat, szamarat, változatos volt az is, birkát. Aztán jött az időszak, mikor már nagyon kevés magyar volt, és az a kevés magyar is egyre jobban megszerette az olasz konyhát, és olasz ételeket. A spagetti az elengedhetetlen volt, az minden esetben, minden étkezésnél kellett, hogy legyen spagetti, de nem voltam már fiatal, amikor kikerültem, és elég mostol körülmények voltak, és ezzel együtt annyi minden újat látott az ember. Voltak ételek, amit el kellett készíteni.
Mindent megemlítettünk az elmúlt percekben, és valóban, ahogy mesél a szakácsmesterség kulisszatitkairól, rá kell, hogy jöjjünk, hogy valóban egy összetett hivatásról beszélünk. Az ön számára több évtized eltelte után is mi jelenti a szépségét ennek a foglalkozásnak?
A szépségét nekem a mai napig is, tehát sőt, ezt minél tovább csinálja az ember, és minél jobban megismeri, minél nagyobb tapasztalata lesz ebbe a szakmába, a vendéglátásba, annál inkább meg tudja szeretni. Én azt hiszem, hogy a szépség az, mikor föláll egy vendég, és megette az ételt, és megköszöni, hogy finom volt, és elégedetten távozik. Ez a mi szakmánkban azonnal leszűrhető, hogy jól dolgoztunk, vagy nem jól dolgoztunk. Én mindig megnézem, mikor hozzák vissza a tányért, mindig megnézem, hogy mi maradt rajta. És ebből lehet tudni, hogy min kell változtatni esetleg. Ha maradt valami, akkor megkérdezem, hogy nem ízlett, vagy mi volt az oka. Nagyon fontos, apró dolgok ezek, de olyan fontos, hogy ezt tudja az ember, hogy mérni, nyomon követni, hogy mik azok, amik kevesebb szárnyas kellett étlapra tenni, pedig igazándiból hőkezeléssel én úgy tudom, hogy teljesen elpusztítható, de azért mindenki benne van, és vannak ilyen trendek, vannak ilyen időszakok, és a mi szakmánkkal le lehet mérni, mert amikor volt a száj- és körömfájás, a kerge, marhakor, amikor a száj- és körömfájás volt, ugye a sertés húsfogyasztás esett vissza jelentősen, utána felrepült a kerge, marhakor, akkor aztán nem akartak az emberek marhahúst tenni, féltek tőle. Nyilván, hogy azért ellenőrzött körülmények között, meg normális körülmények között hőkezeléssel ott is elpusztítható. Az igaz, hogy a tatárműzteket csak azok ették, akik igazán szerették, és nem érdekelt őket az ilyen rizikó. De hát tényleg mindig voltak ilyen időszakok. Én emlékszem rá, amikor még fiatal harcos voltam, és az idősebbek biztos, hogy emlékeznek rá, hogy előírás volt, hogy tejnapot kellett tartani, tejleves, tejberízs, és utána egy gyümölcs joghurt, meg ilyen dolgok voltak, hogy havonta vagy hetente egyszer volt ilyen, és most a tejről is kiderül lassan, hogy annyira nem is jó. Ennek ellenére én most is iszom, és én szeretem a tejet. Igen, tényleg, még ezt nem is mondtam, és ez biztos, hogy nagyképűen fog hangzani, de még ilyesmire is kell figyelni egy szakácsnak. Mert én úgy gondolom, hogy egy jó szakács azért egy nagyon picikét cukrász, mert éttermi meleg tésztákat elkészít, ilyen egyszerűbb süteményeket megcsinál. Egy kicsit hentes is, mert bár most már elég sok konyakész terméket, sőt mindent konyakészen kapunk szinte, de azért egy kicsit hentes is, mert mind a két barátom, akit említettem bármikor, meg hát én is, hogyha erre szükség van, disznót ölünk, csontozzuk, és mindent meg tudunk csinálni, ami ezzel kapcsolatos. Tehát elég összetett a mi szakmánk, sőt, miután kijön az ember a konyháról, mert ugye azért most már így miután ez saját étterem, így mindenre figyelni kell, és amikor szükség van rá egy kicsit pincér is, mert oda is be kell tudni segíteni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok cukrászbarátunk van, és nagyon sok tréfát elsütünk a rovásukra, de tényleg a mi szakmánk, bár lehet, hogy ők is ezt hiszik, és lehet, hogy ez a szép benne, hogy ők azt hiszik, mi pedig ezt, hogy a mi szakmánk azért több az összestől, mert mi mindenhez kell, hogy egy kicsit értsünk.
Az elmúlt percekben Fórián Lajos, Venezdíjas mesterszakáccsal beszélgettem. Kedves riportalanyom, a közelmúltban, 70 éves korában elhunyt, ezzel a riporttal emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Felavatták Semmelweis Ignác orvos szobrát Firenzében. Interjú Rozivál László professzorral, a kezdeményezővel. A híres Semmelweis Ignác orvos szobrát avatták fel a közelmúltban, június 4-én Firenze belvárosában. Az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája híres reneszánsz épületkertjében. A kezdeményezést Rozivál László emeritus professzor, a Semmelweis Egyetem volt rektora és intézetvezetője, Széchenyi díjas egyetemi tanár, az MDA tagja indította el. Megkerestük, hogy megismertethessük ezt a projektet hallgatóinkkal. Szeretettel köszöntöm a vonalban Rozivál László emeritus professzort.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagy öröm a számomra, hogy erről a misszióról beszélhetek.
Hogyan sikerült megvalósítani ezt a fantasztikus szoborállítást Firenzében?
Ez régen kezdődött. Kezdhetném ott, hogy Olaszországban sem ez az első Semmelweis szobor, hanem két évvel ezelőtt Perugiában már egyet az ottani egyetemi nőgyógyászati klinika előtt felállítottunk.
Miért Semmelweis Ignác?
A történet 2015-ben kezdődik, amikor Semmelweis, aki a legismertebb magyar orvos, akinek az élete, tragédiája, sikere örök tanúságként szolgál, és akinek a munkásságán alapszik a jövőnk, hiszen a ma Magyarországának, Európának a jövője attól függ, hogy mennyi egészséges utód születik, és 1800-as évek elején a kórházakban az történt, hogy egészséges anyák bementek a kórházba szülni, és ott maradtak gyerekestül. Ez volt a gyermekágyiláz. Borzalmas történet, amikor 30%-a a kórházba bekerült és szülésre váró vagy szülni akaró anyáknak időnként 30%-a járványszerűen nem jött ki.
Röviden érdemes lenne ismertetni Semmelweis Ignác életrajzát.
Az 1800-as években volt egy magyar fiatal kutató, aki fölismerte azt, amit a kor nem ismert föl. Legyőzte a kort, de nem tudta meggyőzni a kort. Az történt, hogy évtizedek óta egész Európában is újra és újra ilyen nagy halálozás mutatkozott, de senki nem tudta megoldani a problémát. Ugye úgy nem lehet élni orvosoknak, hogy látják, hogy halnak a betegek, valami magyarázatot kell rá találni, és a kor magyarázata egészen elképesztő volt időnként. A tellurikus hullámok a földből, a mi az ma, hogy csukjuk be az ablakot, akkor nem jön be, a durvaság, a fáradtság, különböző tejelméletek, hogy lehúzódnak a mélybe, a hasüregbe is, attól lesz beteg valaki, sőt, a legfurcsább magyarázat az, hogy aki élvezi a szexuális életet, az hal meg igazán, hiszen kórházba szegényebbek kerültek be, az otthon szülő anyák általában nem haltak meg. Óriási gondot okozott ez, és Semmelweis azt mondta, hogy ezek a magyarázatok nem kielégítőek, különösen az szúrt szemet neki, hogy két terem volt egymás mellett, az egyikben a bábákat oktatták, a másikban az orvostanhallgatókat, az utóbbiban dolgozott Semmelweis, mind a két teremben évente körülbelül 3000 szülés volt, és míg a bábákat oktató helyen körülbelül 60-70 anya nem tudott hazamenni, belehalt a fertőzésbe, a betegségbe, addig a másik szobában ez 10-szerese volt. Ezért nem volt elfogadható, és bölcs, tudósi hozzáállással szemelve, és azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy a két egymás melletti szoba között a miazma, a fáradtság, meg az egyebek bármi különbség lehessen, tehát ő elkezdte, hogy statisztikákat és statisztikákat elemzett, ezzel az epidemiológia tudományát megalapozta, még állatkísérletet is csinált, ezzel a kísérleti kólélettant, és végül is mindent kiszűrt, hiszen még azt is mondták, hogy talán az az ok, hogy a kispap, mikor jön föladni az utolsó kenetet, és megrázza a csengőt, csengőfrázt kapnak a fáradt, kimerült szülők. Megkérte a kispapot, hogy ne csengessen, és így tovább, és boncolt, de nem jött rá mindaddig, amíg egyszer, amikor kimerültségébe szabadságra ment, és visszajött, és megtudta, hogy Kolecska barátja, aki egy korboncnok volt, meghalt, bekérte a tani jegyzőkönyvet, és egyszerre csak a fejéhez kapott, leírja a könyvével, hogy iszonyatos erővel hatott át a gondolat, a fölismerés, hogy Kolecska egy férfi ember ugyanabban a betegségben halt meg, amiben a nők szoktak. A bonctani tünetek pontosan ugyanolyanok voltak. És akkor hirtelen fölismerte, hogy itt nem történhet más, miután megtudta, hogy Kolecska úgy halt meg, hogy a keze boncolás közben megsérült, hogy úgy látszik, hogy a boncoláskor felszabaduló hullamérgeket valahogy az orvosok, aztán rájött arra, hogy a szülőcsatornán keresztül nem megfelelő kézmosással fölviszik a hüvelyen keresztül, tehát az orvosok, a bábák nem boncolnak, ők nem, a másik teremben az orvosok, akik boncolnak, elégtelen tisztaság miatt fölviszik, tönkretezik, megfertőzik a hullaméreggel a betegeket. És amikor bevezette, mert az a nagy tudós, aki nem csak fölfedezi a baj okát, hanem utána mégis oldja. Klormeszes vízzel való kézmosást javasolt, ugye, mint prevenciót, mint megelőzést, és hirtelenjében a 20-25-30%-os halálozás 1% körüli esett. Mi a tragédia? Mi az örök tanulság? Hogyha a körülmények nem megfelelőek, a tudomány bizonyító ereje sem hat az emberekre. Nem fogadták el. Milyen hihetetlen érdekes, hogy évtizedekig nem fogadták el Semmelweis igazságát olyannyira, hogy a következőket mondták. Ez olyan egyszerű, hogy nem is lehet igaz. Eddig is mostunk kezet. Sőt, a legfurcsább, és ez egy tudományos cikkbe is le van írva, saját szememmel olvastam, hogy az úriember keze tiszta, márpedig az orvos úriember. Idáig eljutott az ellentmondás, amely ma már az angol száz nyelvterületeken egy mondássá is vált, Semmelweis reflexként idézik ezt a kifejezést, és a Semmelweis reflex, az a mai világban, különös Amerikában nem azt, ahol használják, nem azt jelenti, hogy ugye egy idegi reflex, hogy megütöm kezemet, ugrik egyet, hanem azt jelenti, hogy valaki valamilyen tudomány területen valami nagyon újat mond, és az emberek azonnal csípőből gondolkodás nélkül elutasítják. Mindegyiket azonnal eltemetni nem kellene, ezért ez kicsit védekező reflex is, de azért jobb az odafigyelés. Úgyhogy végül is Semmelweis megoldotta a kort, de nem győzte meg a kort. Mi történt vele? A tanait el akarták felejteni, a család névváltoztatást csinált halála után. A klinikán, ahol dolgozott, az utód nem engedte, hogy Semmelweis nevét kiejtsék, amikor a Virchow, aki világhírű német sejtpatológus Magyarországra jött 1858-ban előadni, és az akadémián, ugye akkor még mindig 7 évvel halál előtt volt Semmelweis, ő nem volt ott az előadáson, de hát tanítványok ott voltak, és Virchow újra elmondta, hogy a gyermekágyi láznak az oka a kimerültség, az általános gyulladás, a tellurikus, az éghajlat, stb., és egyetlen ember nem volt, hogy de kérem szépen, hát itt van Semmelweis tana, ami a statisztikával tökéletesen bizonyítható, mint ahogy mikor hazajött a Rókus kórházba 1850-es években, hirtelenjére 1%-ára esett a halálozás a gyermekágyi láz miatt, tehát tökéletes bizonyítékok voltak, s mégsem. És még egyet azoknak a hallgatóknak, akik is ismerik Lister nevét, Lister a nyugati világban az, aki a műtéttani higiénés körülményeket megalapozta, az aszepszis fogalmát megalapozta, mindenki Lister nevéhez köti, és mégis Lisztert még 40 évvel Semmelweis felfedezése után is látták, hogy bemegy utcai ruhába kézmosás nélkül a műtőbe, és kézmosás nélkül fölnyitja a sebet, vagy meg a vágást megejti, rengeteg fertőtlenítőszer, karbolsavat önt bele, és így operál. És utána évtizedek teltek el, mire a század elején, mert az igazságot nem lehet elhallgatni, szerencsére előbb-utóbb előjön az igazság, a század forduló után kezdődött el, amikor a világ véleménye megváltott, hogy Semmelweis óriási.
Az utóbbi időben nagy reneszánsza van az anyák megmentőjeként ismert magyar orvosnak.
Olyannyira, hogy például a COVID-járvány alatt 2020 márciusában a Google-ba a 10. legkeresettebb szó név Semmelweis volt. És utána néztem, hogy az elmúlt években Semmelweis nevével megjelent cikkek, amely Semmelweis tanairos egyebekről szól, az naponta 5. Nem az újságokban, hanem a tudományosan nyilvántartott impact faktoros tudományos cikkekben. 2023-ban színdarabot írtak Sir Mark Rylance, a híres londoni színész, színdarabot írt, ahol találkoztam is valamikor, szintén ebbe egy szobrot avattunk, és nagyon jó volt, hogy a színdarabra milyen sikert hozott. 2017-ben Amerikában operát írtak róla, amit ősszel bemutattak, tavaszra már idehoztuk a Miskolci Zenefesztiválra, és óriási sikere itt is előadtuk. Tehát az egész világ könyvek, előadások, filmek, sok-sok film születik, ugye a magyar filmet is minden ismeri.
Hogy született meg a gondolat, hogy Semmelweis szobrokat állítsanak világszerte?
A gondolat kérem szépen úgy született, hogy sokat jártam külföldre, és tapasztaltam, hogy Puskás, Papp Lászlót, még 1956-ot mindenki ismeri. Az angol-magyar nagy foci meccset mindenki ismeri. De hol ismerik a magyar tudományt, a magyar művészeteket? És mikor 200 éves évfordulója volt a születésének, illetve előtte 5 évvel halálának 150. évfordulója, akkor elhatároztam, mint az Emlékbizottság egyik tagja, adott elnöke, hogy Semmelweiset megpróbálom a magyar tudományosság nagykövetévé tenni, és minél több szobrot állítani, hiszen például ugye országunk boldogan próbálja diákokat, csereembereket, mindent elkövetni azért, hogy a magyar kultúra terjedjék, ennek a kis nemzetnek a nagy teljesítménye, ugye például a magas Nobel-díj számunk, egyszer kiszámoltam, hogyha a Nobel-díjat nem darabra számoljuk, hanem elosztjuk a lakosság számával, akkor a harmadikak vagyunk a világon. És én elmentem a kormányon, és azt mondtam, hogy kérem szépen, egy szobor az több száz évig ott fog állni, és hogyha a szobor nem csak egy arc, hanem a talapzatára rá van írva a helyi nyelven, magyarul, és a turistának angolul, röviden, de velősen, hogy miért is van ott a szobor, akkor ez egy igazi hirdető oszlop, tehát igazából a magyar tudományosságot méltóképpen tudjuk évezredekre hirdetni. A legelső szobor, elmondom, hogy Teheránban is professzor vagyok, és amikor jött egy nagy oktatási küldöttség a minisztériumban, egyszer csak éppen a 150. évforduló közeledett egy fél év, pár hónap múlva lett, és én akkor az egyik nyilvánosat megkérdezte a minisztériumban a iráni professzor látogatókat, hogy tudják maguk, hogy ki volt Semmelweis? Hogy ne tudnák, és mondom, van maguknak Semmelweis szobru? Egymásra néztek, elpirosodtak, és azt mondták, hogy nincs. De mentségükre legyenek mondva, három hét múlva fölhívtak, hogy ha segítek a teheráni orvostudomány egyetemen egy Semmelweis szobrot állítani, ők boldogan fölállítják. Hirtelen találtam egy azóta már Kossuth Díjas, Madaras István nagyszerű művész, aki egy gyönyörű Semmelweis szobrot állított, fölavattuk, maga Orbán Viktor miniszterelnök úr avatta. Óriási siker azóta is. Ez az első ázsiai Semmelweis szobor volt abban az időben, és hát azóta már fényes az orra, az arca, mindenki simogatja. Tehát szinte egy búcsújáró helyé vált a szobor, és akkor elhatároztam, és kormány segítségével az egyetem nevében azt mondtam, legyen ez egy misszió, és azóta 20 országban, 4 kontinensen, 26 városban, és ezek szerint 2 olasz városban is állítottunk szobrot. És mert valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen öncélú dolog, nem öncélú. Én azt remélem, hogy ez a szoborállítás, és előbb-utóbb mi kapunk Einstein, Goethe és egyéb szobrokat, és ezáltal a jövő generációi az utcán való séta közben művészi élmény és katarzis, vagy csak megérintés közben jutnak egy olyan nemzetközi tudáshoz, egymás nemzet kultúrájának megismeréséhez, ami egy igazi, méltó kulturális misszió lehet.
Melyek a további terveik?
Már el is készült az a szobor, amelyik filmébe fog menni az egyetemre még idén, aztán a Karolinszki Egyetemre fog kerülni a következő, és egyetlen kontinensen, Dél-Amerikában még nincsen igazán szobrunk, de azért azt el kell mesélnem, hogy ezek a szoboravatások óriási dolgok. Amikor Tókióban avattuk a szobrot, akkor nem csak ugye eljött a öreg császárnő, hanem az történt, hogy azt mondták, hogy hát az kizárt, hogy mi a császárnővel igazából találkozhassunk. Amikor a szoboravatás megtörtént, akkor félrehívtak, és egyszerűen csak megjelent Michiko japán császárné, odajött, gyönyörű angolsággal azt mondta, a népe nevében köszöni ezt a nagyszerű, gyönyörű gondolatot, és Kobayashi Kenichiro az eseményre külön zeneművet szerzett. Meg az is nagy dolog, hogy Kínában is van, hogy Amerikában, Los Angelesben, meg New Yorkban, Ausztráliában, V4-ekben, a WHO-ban, amikor avattuk a szobrot az aulában, arra jött egy ember, és azt mondja, mi csinálnak? Mondom, hát angolul, hogy hát Semmelweis szobrot avatni. És honnan vannak? Mondom, Magyarország. Jé, hát a magyarok ennyire szeretik a németeket? Mondom, miért? Szóval, hát én orvos vagyok, hát ez egy német ember, az Semmelweis. Tehát vigyázzunk el, megmagyaráztam neki, hogy ez magyar ember. Jó, tehát a következő tervek további szoborállítás, illetve megkeresést kaptam arról, hogy próbáljam segíteni Lisztnek a szoborállítását. Ugye Liszt hosszú időt töltött Olaszországban, a magyar nagykövetség, és különösen Erika Fodre grófnő, aki a Medici nagyhercegnek a művészeti tanácsadója, és a grófnő ugye nem csak a Lisztet, de ezt a firenzei szoborállítást is nem csak, hogy támogatta és segítette a helytalálást, hanem még saját pénzéből is a helyi fölállítást, azt fedezte, tehát hihetetlen, hogy milyen segítőkész volt, nélküle valószínűleg Firenzében nem sikerült volna szobrot állítanunk, és azért bárhol állítunk szobrot, Firenzében, a művészetek egyik központjában, méltó 14. században épült nagyszerű épület kertjébe egy szobrot állítani, hát ez több, mint dicsőség.
Ez így van, tényleg nagyon nagy elismerés ezért a kezdeményezésért, ennek a missziónak az elindításáért, professzor úr. És sok sikert kívánunk a további szoborállításokhoz.
Hát örömmel csinálom ezt a feladatot, és folytatom. És köszönöm szépen a megkeresést.
Rozivál László professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Nekem add meg boldogabb énekem. Alkotni vagyunk, nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket. S mi, atyánk, a te gyerekeid vagyunk. Hiszünk az erő jó szándokában. Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted, akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, sóban, vagy mi bennünk. Te is tudod, hogyha mi sírunk, ha arcunk fényét pár könycsepp kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak. De erősebbek vagyunk gyönge életünknél, mert a fűszálak sose csorbulnak ki. Csak a kardok, tornyok és ölő igék. Most mégis megfáradván dicséreteddel keresünk új erőt. S önmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván szabadíts meg a gonosztól. Akarom.
József Attila Imádság megfáradtaknak című versét Kalapos László mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja, 1905. április 11-én született Budapesten, apja a szappan főző munkásanyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza a Budapestre, édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34-ben szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, a Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fej sem hozta meg a várt elismerést, 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumos Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumos Magyar Örökség díjban részesült.
A nap imája.
Uram, Te, aki lelkem mélyére látsz, gyógyíts meg benne a bajokat, amelyek annyi gyötrelem okai, és add meg a javakat, melyekre vágyom. Ó Jézusom, Atyám, jegyesem, egyetlen kincsem, most értem, hogy jobb bemenni egy síralomházba, mint egy örömtanyára, mert a könnyek, amelyeket ebben az életben sírunk, boldogságot teremtenek a más világon. Ezért ezerszer inkább akarok belépni az istállóba, ahol Te könnyezel, mint a palotákba, ahol a világ nagyjai örvendenek. A földön a legtisztább örömöt a veled együtt könnyezésben lehet megízlelni. Mennyi édességgel árasztod el azokat, akik veled sírnak. Tarts hát távol tőlem a világ és e test örömeit, hogy a test ne nehezedjen rá a lélekre, hanem a lelkem téged birtokoljon mindig.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket.